érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten igét a János evangéliumából olvasom, a harmadik fejezetből az első 8 verset folyamatosan. Valapedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel és mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus is mondta neki: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja Isten országát. Mondta neki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám neked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy kegyelmedből házadba jöhettünk. Magunkat erősen, igaz hittel, Isten beszédével, kegyelmes ígéretével bátorítani szeretnénk, de mindegyikhez te kell lesz, édesatyánk. Te kell lesz ahhoz, hogy legyen élő ige, ami szívünket meg tudja hatni, meg tudja mozdítani. Te kell lesz ahhoz, hogy legyen bennünk élő hit, amivel ezt megragadhatjuk. Te kell lesz ahhoz, édesatyánk, hogy ezt a kettőt összekapcsolja a te szent lelked. Ezért nagy rátszorultságban jövünk most hozzád, hogy örök életnek beszédeivel táplálj bennünket, ami nem csak az örök életben, hanem ebben az életben is eligazít minket. Köszönjük neked, hogy olyan nagy becsben tartod a te népedet. Köszönjük, hogy azt énekelhettük, hogy a híveknek számuk vagyon, az Istennél lesz felírva vagyon, még a hajunk szála is számolva vagyon. Hálás a szívünk azért, hogy ilyen nagyon nagy szeretettel pásztorolod a tiédet. Kérünk, Urunk, téged, hogy tartsd ébren a figyelmünket ebben a nagy melegben is, és kérünk, hogy amit ránk akarsz most bízni, amiért ide hívtál, azt hadd vihessük most el. Köszönjük neked, Urunk, hogy úgy jöhettünk ide, hogy tőled várhatunk valami nem mindennapit, valami mennyeit. Köszönjük, hogy semmilyen más közösségben nincs ez, ami itt van. Nincs az, hogy téged várhatunk, hogy személyesen az Isten van közöttünk. Kérünk, Urunk, téged, hogy ajándékozz meg jelenléteddel. Amen. Isten igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném a testvéreknek, olvasom az iménti részből, a János 3-ból a 7. verset. Jézus Krisztus mondja: Ne csodáld, hogy azt mondom neked, szükség néktek újonnan születnetek. Amen. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt, de lehet, hogy hónapok is elteltek azóta, volt egy szolgálatom, ami arról szólt, hogy milyen veszélyes az élő hitre nézve a vallásosságnak a finoman szövött hálója. A vallásosság komoly megtévesztés, el lehet benne tölteni egy életet is, úgy, hogy az ember végül is nem jutott élő hitre. És már akkor elhatároztam, hogy nem csak a negatív oldalát mondom el ennek a témának, hanem a pozitív oldalát is. Tehát nem csak azt, hogy mi nem élő hit, hanem most azt szeretném elmondani az ige alapján, hogy mi igen. Most, hogy a János evangéliumát olvassuk a bibliaolvasó kalauz szerint, a Nikodémus történet segítségül is jött, és újra emlékeztetett engem a dologra. Nikodémus itt Jézus Krisztussal az újjászületés csodájáról beszél. A történeti háttérről nem szeretnék túl sokat mondani, azt gondolom, hogy ismerős. Nikodémust egy háromszoros doktornak mondhatjuk, aki teológus, jogász és tanító is. Éjszaka megy Jézus Krisztushoz, azt gondolom, hogy először is egyfajta szakmai kíváncsiság vezérli őt. Te is tanító vagy, én is tanító vagyok, de valahogy te mégis jobban csinálod, Jézus. Mi a te titkod? Erre kíváncsi, de aztán ahogyan ez szokott lenni, mindig viszi a maga tudományát, azzal lép föl, amit tud Jézusról, és aztán Jézus szép csöndesen helyre teszi, és kiderül, hogy amit tud, azt nem jól tudja, illetve egy fontos, a legfontosabb dolog nem történt meg az életében, nem született újjá. Noha teljes ismerete van, noha minden tud az igéből, neki kötelező volt tudni kívülről a Mózes 5 könyvét, meg még az Ószövetség több részét is, és ezt a hatalmas ismeretanyagot ők tudták alkalmazni is. Komoly életismerettel, emberismerettel, egyfajta jogi és vallási tanácsadó szolgálatot láttak ők el. És kiderül, hogy mégsem tudja a lényeget. Ezt így fogalmazza meg Jézus, hogy szükség neked is újonnan születned. Az újjászületés szó nem mindig így szerepel a Szentírásban, de mondanék szinonímákat, amikkel ugyanazt kell értenünk. Néha úgy mondja a Szentírás, hogy Istentől születés, vagy azt mondja, hogy felülről születés, vagy ellentétbe állítja a testi születéssel. Azt mondja, hogy az újjászületés az nem férfi indulatából, nem test akaratából és nem emberi szándékokból történik. Máskor úgy nevezi ezt a Szentírás, hogy új teremtés, vagy újjáteremtés. Aztán azt is mondja rá, hogy feltámadás, egyfajta lelki halálból való megéledés, megelevenedés. De testvérek, bármelyiket nézzük, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon fontos dolog lehet, ha ilyen hatalmas ügyekhez hasonlítja a Szentírás, mint születés, mint feltámadás, vagy mint teremtés. Tehát valami nagy-nagy dolog vagy történés van, amit próbál körülírni a Szentírás. Hogy segítsek, először azt szeretném elmondani 7 pontban, hogy mi nem újjászületés. Ez azért is jó, hogy teszteljük magunkat, mi az, ami biztos, hogy nem újjászületés. Testvérek, az újjászületés nem örökölhető a hívő szülőktől és a hívő nagyszülőktől. Az, hogy ők újjászületett emberek voltak, az nem jelenti, hogy automatikusan én is az vagyok. Még akkor sem, hogyha abban a fészekhajban nőttem, vagy olyan tanításokat kaptam, vagy kézen fogtak és elvittek engem a templomba. Istennek vannak gyermekei, de nincsenek unokái. Tehát ezt személyesen kell elintéznem, és nem megy úgy, hogy hivatkozok a hívő őseimre. Aztán az újjászületés nem a jó szándékon múlik. Nem az ember nemes erőfeszítésein. Lehetek jó szándékkal, és tehetek nemes erőfeszítéseket, de ez még nem garancia arra, hogy megtörtént velem az újjászületés. Harmadszor. Nem érhető el emberi eszközökkel. Semmilyen vallásos közösséggel, semmilyen szertartással, semmilyen módszerrel, semmilyen beavatással, ezt Isten végzi, és nem emberi eszközök végzik el. Tehát nem vallási közösségek automatikusan nekem nyújtott ajándéka az újjászületés. Az, hogy megkereszteltek, konfirmáltam vagy bérmáltam, ezek vallási cselekmények vagy egyházi szertartások, de ezek nem azonosak az újjászületéssel. Az Isten teremtő aktusa. Isten teremtő munkája nem kevesebb, mint amivel a teremtés hajnalán ő azt mondta, hogy legyen, és lett világosság, és lett minden. Negyedszer, az újjászületés nem megy ismeretek elsajátításával. Lám, itt van Nikodémus, neki aztán voltak ismeretei, lehet, hogy több, mint nekünk itt mindnyájunknak együttvéve. És kimaradt ebből a dologból mégis. A következő, hogy nem fejlődés eredménye. A Biblia szempontjából téptanítás az a filozófiai irányzat, amelyik azt mondja, hogy megvan az emberben az isteni csíra, csak ezt különböző módon és különböző módszerekkel fejleszteni lehet, amíg aztán kirajzolódik bennünk valami isteni. Pál apostol nem beszél isteni csíráról, hanem azt mondja, hogy tudom, hogy a bűn megvan bennem. Ez az a mérhetetlen és végtelen mélységű csíra, ami megvan bennem, de isteni csírák nincsenek, ami különböző evolúciós folyamatokon átmenve engem istenévé tehetnek. Tehát nem fejlődés eredménye. Nem egyfajta lelki reformáció, hogy én elkezdek dolgozni magamon. Elkezdem magamat megjobbítani. Testvérek, ha el is kezdem ezt, legfeljebb viselkedés szinten tudok valamit elérni. A viselkedés az a nagyon vékony felső hártya. Az a nagyon-nagyon előretolt hadállásom, vagy kirakatom, vagy homlokzat, ami látszik. De az alatt nagy mélység van. És az, hogy én fejleszgetem magam, meg próbálok magamon javítani, az legfeljebb ezt a külső hátját érinti, de mélyre nem megy. Igazából mélyen nem tudunk változtatni magunkon. Egyszer összeszámoltam, hogy a Bibliából 3 olyan történetet tudok mondani, amelyik azt bizonyítja, hogy az ember annyira javíthatatlan, az emberi természet annyira gyógyíthatatlan, hogy a pokolba se változik. Tehát a viselkedésünkön tudunk javítani, de ez nem jelent újjászületést. És már most elmondtam a 7-et, de mondok egy 8-at ráadásnak, hogy az újjászületés az nem azonos az újraszületéssel, azzal a sokat emlegetett reinkarnációval. Azt gondolom, hogy ezt már mindnyáján tudjuk, a keleti vallások és filozófiák elterjedtek annyira Európában, hogy tudjuk, hogy mit jelent ez, hogy különböző létformákban még néhány kanyart élhetünk, még van néhány lehetőségünk, és még változtathatunk, vagy fejleszthetünk magunkon, és akkor elérhetjük a nirvánát, és egyesülhetünk az Istenséggel. Egyébként azok az emberek, akik ebben a vallásban születtek, azoknak ez egyáltalán nem vigasztalás, hanem szenvednek ettől. De mi európaiak úgy gondoltuk, hogy egérutat nyerhetünk, hogyha van még néhány szanszunk, holott Isten ígéje azt mondja, hogy egy életünk van, ezért vagyunk felelősek, és ezt az egy életet arra kaptuk, hogy örök életet nyerjünk, hogy újjászülessünk. No, ezek nem az újjászületés kategóriái. Azt is el fogom mondani majd, hogy mik ennek a pozitív jelei. Most tisztázzuk azt, hogy miért van szükség újjászületésre. Miért tartja ezt olyan nagyon fontosnak Isten igéje? A történet ott kezdődik a Biblia első lapjain, ahol azt olvassuk, hogy formálta Isten az embert a föld porából, és az ő lelkét lehelte belé. Ez volt az eredeti terv. Hogy az ember alapból két alkotó részből áll, van egy testi mi volta, amiről azt mondja az ige, hogy porból vagyunk, ez rokon az állatokéval, különböző ásványi anyagokból épül föl, és ez föld közelben tartja az embert, hogy el ne bízzuk magunkat. De van egy másik rész, amiről azt mondja az ige, hogy az Úr az ő lelkét lehelte belé. Benne volt Isten lelke, ami pedig felfele húzta, ami pedig kiemelte az állatok közül, és kiemeli a porból, amelyik fölfelé menny magasba repíti, és érezteti vele, hogy neki ott van dolga, neki a mennyországgal van kapcsolata, és több, mint azok a teremtett élő lények, amik körülötte vannak. Nos, ez volt a terv. És Isten így az embert, ahogyan megalkotta ebben a kettősségben, oda tette egy másik kettősségbe, mégpedig a látható és a láthatatlan világ határára. Láthatókon, ez a Biblia világképe egyébként, a láthatókon azt értjük, ami mérhető a műszerekkel, ami itt van és körülvesz bennünket, amiket érzékelünk az öt érzékszervünkkel. És azt mondta Isten, hogy uralkodj ezen. De csak úgy tudsz jól uralkodni, hogyha engedelmeskedsz a láthatatlanoknak. Annak a másik világnak, amelyikben Isten van jelen és az ő angyalai, és ebben a második kettősségben az embernek megvolt a maga helye. Ebben így tudta a maga dolgát. Ebben így jól funkcionált. Az első bűn esetig, amikor azt mondta, hogy nem akarok engedelmeskedni. Már is kiesett a maga státuszából, és összekeveredtek a dolgok. És az az isteni rész, hogy az ő lelkét lehelte belé, ez összetört, ez meghalt a szószoros értelmében, megkeményedett, elhalt, elpusztult, érzéketlenné vált, és onnantól kezdve lőn az ember test. És látjuk, hogy milyen az a testies ember, testies gondolkozás, az a csak testtel és e világgal számoló élet, amit látunk magunk körül. És azt mondja Isten, hogy ha ő újra kapcsolatot akar velünk, akkor meg kell elevedíteni, meg kell javítani ezt a modemet, vagy modult, vagy nem tudom, hogy mondja a műszaki nyelven, amelyik veszi az ő adását, amelyik képes dekódolni az ő gondolatait, lefordítani a mi nyelvünkre. És ez az újjászületés csodája, az újjászülés csodája, hogy Isten megjavítja ezt a műszert bennünk. Hogy újra Isten lelke kezd mozdulni bennünk. Hogy újra rezonálunk arra, amit ő mond. Az ember újra érti őt. A csoda az, hogy egyetért vele, testvérek, ez kész csoda, amikor egyszer csak egyetértek Istennel. Onnantól kezdve tudom az ő akaratát csinálni. Nem tudom, hogy hogyan, de képes vagyok rá, sőt szeretném azt csinálni. Akkora örömöt okoz, hogyha tehetem, hogy csak na. És olyan szomorúságot okoz, ha nem sikerült tennem. Tessenek elhinni, hogy a hívő emberek legtöbb szomorúsága ebből van. Nem a világon sírnak, és nem azon, hogy jaj, milyen az élet, hanem leginkább ez fáj nekik, amikor nem tudták Isten akaratát tenni, úgy, ahogyan azt szerették volna. És azon a helyen, ahol élő hitű, újjászületett emberek vannak, ott az ő kisebb és nagyobb köreikben meg tud valósulni Isten akarata. Meg tud jelenni valamilyen módon Isten országa. Be tud törni ebbe a világba, az a felülről való, mert van valaki, aki ennek utat tud adni és engedni. Ezért van szükség az újjászületésre. Most már menjünk a harmadik pontra. Mik vannak a jelei most már pozitív módon, hogy valakiben ez a csoda megtörtént? Itt megint hét pontba szedtem össze, nyilván többe is lehetne, de most így az egyszerűség kedvéért. Testvérek, nagyon érdekes, de az újjászületett emberek általában tudják magukról, hogy újjászülettek. Általában tudják magukról, hogy ez megtörtént velük. Ez nem nagy képűség a részükről, nyilván nem hivalkodnak, vagy nem dicsekednek ezzel, de ez helyén való is, hiszen azt írja az ige, hogy a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Belül tudom, van egy bizonyosságom arról, hogy Isten gyermeke vagyok. Hogyha egy egyszerű példát mondok, hogyha megkérdeznénk valakit, hogy házas vagy, akkor furcsa lenne, hogyha úgy válaszolna, hogy remélem, vagy talán. Azt tudnom kell, hogy milyen státuszom, állapotom, helyzetem van, és ezt tudja a hívő ember is, hogy megtörtént velem, Isten gyermeke vagyok. Aztán a második pont, hogy a megváltozott élet az felismerhető. Nem tudom megmondani, hogy pontosan miről, de a Biblia beszél arról, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. De megismeritek őket. Szerintem kevesen lesznek a mennyországban olyanok, akikről ott derül ki, hogy ők hívő emberek voltak. Titkos keresztények szerintem nem lesznek a mennyországban, mert ha keresztények voltak, az tuti biztos, hogy kiderült ebben az életben is. Akár beszéltek erről, akár nem. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Egyébként Jézus Krisztus beszél erről, és azt mondja, hogy olyan a hívő élet, mint a hegyen épített város. Amikor jövünk Nyéklátháza felől, vagy még messzebbről, és látjuk az avast, az avasi lakótelepet, akkor nekem mindig ez az ige jut eszembe, hogy a hegyen épült városnak elsődleges tulajdonsága az, hogy látszik. Nehéz lenne elrejteni. Ugyanígy valamilyen módon látszik, észrevehető a megváltozott élet is. Aztán harmadszor az újjászületett embernek lételeme az imádkozás. Nem azért, mert egy ilyen imamalom, meg egy ilyen beszűkült valaki, aki folyton darál, és itt nem csak a jöve Jézust értem és az esti imát, hanem folyamatosan egy ilyen állandó belső kommunikációban van Istennel. Bármilyen gondolat, ami végig szalad az agyán, az imádságként végződhet. Csak egy gondolat, amit átutal Istennek. Egy folyamatos imádkozásban van, és még egyet hadd mondjak, azt mondta Wim Magó, egy könyvében olvastam, hogy hány élőhitű, hány újjászületett ember van egy gyülekezetben, az nem abból derül ki, hogy hányan jönnek el az alkalmakra, hanem hogy hányan jönnek el az imaórákra. Az újjászületett embernek, mint a lélegzés, úgy kell az imádság. Azt mondják sokan talán, hogy hát én bátortalan vagyok, én félénk vagyok, nem tudom jól megfogalmazni, nem tudom szépen mondani. Vagy azt gondolják, hogy hát miért pont az én imádságomat, vagy kis nyöszörgésemet hallgassa a másik. Nekem is sokszor mondták a korábbi gyülekezeteimben, hogy tiszteletes azt, hogy mondja már maga úgyis ezt tanulta, és olyan szépen ki tudja fejezni. De testvérek, az én imádságom nem pótolja a tiéteket. Gondoljatok arra, hogy az abcselben hányszor volt az, hogy együtt voltak egy szívvel, egy szájjal a könyörgésben, és megmozdult a hely. És áldások jöttek, és Péter kiszabadult, és amiért imádkoztak, ott volt az ajtó előtt. Vagyis ha lemondunk a közös imádságról, akkor felálltunk a székről, ami a miénk volt, és átadjuk az ördögnek. Lemondunk azokról az áldásokról, esetleg emberek megtéréséről, akiket Isten nekünk adna, elfoglalhatnánk azt a földet, de nem léptünk rá. De nem foglaljuk el. És ezzel gyakorlatilag asszisztálunk a sötétségnek. Mert nem ragadjuk meg azt, ami a miénk. Az imádkozás. Éhség az igére. Óriási éhség támad hirtelen a hívő emberben, vagy az újjászületett emberben az igére. Van, aki azt mondja, hogy elég a vasárnap. Bizonyos szempontból igaza van. Én is szívesen megeszem a vasárnapi ebédet, de az egész hétre nem elég. Nem lesz elég. Ami viszont nagyon látványos, hogy akik nem éhesek az igére, azok éhesek valami másra. Azokban nagy éhséget, nyitottságot és befogadást lát az ember más dolgokra. És itt most sorolhatnék ügyeket, de nem teszem. Éhség az igére. Egy következő jellemző, hogy sok próbája van a hívő embernek, sok belső harca, ezt megint nem mondom el, mert nemrég volt erről szó. De azt tudni kell, hogy ami határozott igenünk Istennek, az kivált az ördög oldalán egy határozott nemet. Ránk az az oldal nemet mondott, és elkezd bennünket kezelni, és ebből adódnak a harcaink. Az utolsó előtti, hogy nagyon érzékeny lesz a bűnre az újjászületett ember, erről is volt szó. A lelkészi munkám során sok olyan emberrel találkoztam, akik vágyódtak arra, hogy foglalkozzunk a lelkükkel. A lelki világukat gondozza a lelki pásztor vagy a lelki gondozó, de ezek között nagyon sok olyan ember volt, aki tulajdonképpen nem akart változni, sem változtatni, csak egy kis egomasszázs szeretett volna. Egy hölgyet hadd említsek, aki bement a lelki pásztorához, és azt mondta, foglalkozzanak vele, címszó alatt, hogy mondja csak, tiszteletes úr, mit tehetnék azért, hogy ne essek mindig a nagyotmondásnak a csapdájába? És azt mondta a lelkész, hogy nevezze, hölgyem, hazugságnak. Tehát nem a lelki belágunkat kell masszírozni, hanem bűnnek kell nevezni azt, ami bűn. És akkor mindjárt világos a képlet. Értem ez alatt azt, hogy a hívő ember, vagy az újjászületett ember érzékeny a bűnre. És természetessé válik számára, hogy szolgál. Minden újjászületett ember testvérek megtalálja maga szolgálatát. Az is, aki nem presbiter, az is, akit nem a lelki pásztor kért föl valamire, érdekes módon megtalálják a helyüket. Kit kell meglátogatni, hova kell menni, a családban mi a dolguk, meg fogják találni a szolgálatukat. Természetes módon. És mivel 7 plusz 1-et mondtam a másik oldalon, most is mondok egy plusz 1-et, az újjászületett emberek várják vissza Jézus Krisztust. Nem félnek, hanem várják vissza. Egyetlen dolog maradt még hátra. Hogyan történik az újjászületés? Testvérek, nem tudom. Nem tudom. Itt van a Szentírásban, azt mondja Jézus Krisztus, hogy olyan ez, mint a szél, amelyik fúj. És nem tudod, honnan jön, és nem tudod, hová megy. Nem látsz bele, láthatatlan titkok ezek. De a szél ott járt, és elvégezte, amit el kellett végezni. Csoda ez, és akivel megtörtént, az el tudná mondani, hogy vele hogy történt, de azok mind egyes esetek. Nincsenek modellek, nincsenek sémák, nincsenek ismétlődő minták, mindenkinél máshogy történt. De két dolog biztos. Minden újjászületésnél két tényező van jelen. Azt mondja az Úr Jézus, hogy víztől és lélektől születik az ember. Ez a kettő az eszköze Istennek ebben. Víz és lélek. A vízen értsük most itt a Szentírást, az igét, ami élő víz. Mindig valahogy Isten igéje kezd el dolgozni, munkálkodni az emberben. Mindig az akad belénk. Valahogy mindig az mozdít meg bennünk valamit. Én még olyat nem láttam, hogy valaki újjászületett volna Isten igéje nélkül. Olyan nincsen. Víz és lélek. És a másik, ez a láthatatlan, Isten az ő szent lelkét, ezt a mennyei erőt oda rendeli ebbe a történésbe, és valami mennyei dolog történik. Teremtés történik. Új teremtés történik, és a végeredmény az egy új teremtés. Egyszer csak valakiben ott él a Krisztus, az az új ember, egy új lelkiség, amelyik onnantól kezdve elkezd harcolni a régivel. Ezt hívják új embernek. Víztől és lélektől. Hát akkor egy kérdés marad még, hogyha az egészet Isten végzi el, hogyha nincs se hatalmunk, se eszközünk hozzá, akkor mit csináljunk? Akkor van-e nekem ebben felelősségem, van-e nekem ebben tennivalóm? Testvérek, azt gondolom, hogy ez az ige, ami ma reggel eszembe jutott, ez jó lesz ide. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ennyit tehetek a saját újjászületésemért, ennyit tehetek a saját üdvösségemért, hogy kiteszem magam olyan hatásoknak, ahol én élő igét hallhatok, és ahol Isten szent lelke dolgozik. Le akarok barnulni, kimegyek a napra. Tehát tegyem ki magam ilyen hatásoknak, ahol ez megtörténhet velem. Keressem ezeket az alkalmakat, embereket, lehetőségeket. És én mondjam azt, hogy szükség. Azt mondja az Úr Jézus, hogy szükség néktek. Testvérek, szükséges, higgyük el. Ha Jézus azt mondja, akkor higgyük el, hogy szükséges. De a nagy örömhír az evangélium, hogy lehetséges. Szükséges és lehetséges. Hogy ez bárkivel, bármikor. És nem kell hozzá semmi. Sok minden, egy pillanat elég, és Isten elvégzi. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ez egy dupla ígéret. Ha az egyik felét megtesszük, a másik fele jönni fog. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük neked azt, hogy az életünket alapjaiban szeretnéd a helyére tenni. És köszönjük neked, hogy ha látjuk már, hogy minden más, hogyha Krisztusban vagyunk, és minden más megint a Krisztuson kívül vagyunk. Köszönjük, ha látjuk már, hogy egészen másak a dolgok egy más koordinátorrendszerben, vagy más vonatkoztatási rendszerben. Szeretnék, édesatyánk, a tiédet. Köszönjük, hogy te ezt nem csak szükségesnek tartod, hanem lehetséges is, és köszönjük, hogy te magad vállalod, hogy a te részedet elvégzed. Kérünk, Urunk, azokért, akik már újjászülettek ebben a gyülekezetben. Kérünk, hogyha megfáradtak volna, vagy ha elbizonytalanodtak volna ebben, te erősíts meg őket, vigasztald meg őket, és tisztogasd meg őket, hogy több gyümölcsöt teremjenek. Imádkozunk azokért, édesatyánk, akik ennek a határán vannak. Talán egy bátor igenre van szükségük, hogy ők ezt kimondják. Talán egy megmozdító igére. Talán egy másik ember segítségére. Kérünk, Urunk, hogy Te készítsd el ezeket a nagy alkalmakat. Így imádkozunk, édesatyánk, azokért a táborokért, amik a gyülekezetünk környékén, vagy pedig más keresztény helyeken, de erről szólnak, hogy emberek újjászülessenek. Áraszd ki a mi népünkre a Te lelkedet, hogy sok ilyen történjen. Édesatyánk, kérünk Téged, hogy áld meg a gyülekezetünket külső és belső dolgokban, külső építkezésében és belső épületében. Kérünk, hogy szent lelkedet bocsásd el ránk, és segíts, hogy mindnyájan a helyünkre kerüljünk, hogy azt végezzük, amit ránk bíztál, hogy áldásaidat ide adhass nekünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen.